Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is, a mikrofonnál Domanics András. Az ember társas lény. Az ELTE-n azt tanulmányozzák, hogy miből fakad az ember alapvető igénye a társaság iránt.
Nagyon röviden összefoglalva, mi azt próbáljuk megmutatni, hogy hogyan tanulnak egyszerre társaktól információt, és társakról egy nagyon gazdag tudást. Kisgyerekek.
Az antibiotikum rezisztenciát, vagyis a gyógyszereknek ellenálló baktériumtörzseket vizsgálja a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A kifejlesztendő módszerrel életeket lehet menteni, és sok pénzt megtakarítani.
Különösen veszélyes a harmadik világban, de már gyakran Európában is. Úgy tűnik, hogy 2050-re ezeknek a kórokozóknak a megjelenése és terjedése a Földön az egyik globális egészségügyi probléma lesz.
Társak, család, barátok. Társadalom nélkül nem lehet teljes az ember élete. Ez már-már közhelynek tűnik, pedig nem is olyan egyértelmű, hogy vajon miből fakad az ember alapvető igénye a társaság iránt. Egyebek mellett ezt tanulmányozza az ELTE lendületkutató csoportja. Vezetőjük azt mondja, hogy a szociálpszichológiát uraló hagyományos nézetet szeretnék leváltani egy megismerés alapú modellre. Király Ildikóval, az ELTE pszichológusával készítettem interjút.
A következő 5 évben azt szeretném megérteni, hogy milyen alapvető pszichológiai mechanizmusok segítik azt, hogy az első pillanattól kezdve, hogy beleszületik egy ember ebbe a közegbe, társadalomba, azonnal társas lényként működik. Mindenfajta eredményünk, teljesítményünk egy társas közegben bontakozik ki, és ennek nem tudjuk még, amit mi szocialitásnak hívunk, mik azok a pszichológiai alapmechanizmusai, amelyek a kezdetektől fogva ebbe való beilleszkedést segítik és támogatják.
Mennyivel több ez, mint az állatoké? Ugye az emlősöknél is látjuk azt, hogy ott is van egyfajta szocializáció.
Mindenképpen az az érdekes kapcsolódási pont, hogy még az állatok egy kicsi, zárt csoportban élnek, és feltehetően az emberi evolúció során hasonlóan az emberek kicsi, zárt csoportokban élnek. Ha ma körülnézünk, hatalmas mennyiségű, változó csoporti beágyazódás jellemez mindenkit. Én a saját példámon elmondom, egyszerre vagyok anya, feleség, van egy baráti köröm, vannak hobbiaim, amikor keresztül rengeteg embert ismerek, kutató vagyok, és oktató. Minden egyes szerepemben nagyon sokféle más emberrel találkozom, és egyik percre a másikra tudok dinamikusan váltani ezek között, a csoportok között. És azt gondolom, és azt próbáljuk megmutatni, hogy ez a fajta dinamikus csoportban való gondolkodás képezi az alapját magának annak, hogy miért gondolkodunk társas kategóriákban, és itt nem arról van szó, hogy magamat identifikálom csoportokként, hanem ezt a hagyományos nézetet, ami a pszichológiát uralja, szeretnénk leváltani egy megismerési alapú elméletre, hogy ennek a motorja az, hogy én tudom, hogy kivel, melyik csoporttaggal milyen háttértudáson osztozom, kivel milyen elemekről, gondolatokról tudok beszélni, mi az a közös gondolati háttér, amin kapcsolódni tudok hozzá, és ez egy megismerési alapú elmélet, és ennek az a lényege, hogy a kezdetektől egy olyan pszichológiai mechanizmust feltételezünk, hogy a gyerekeknek a megismerésének hajtómotor az a kíváncsiság, hogy a társas tudásteret kialakítsa. Ez egy teljesen újszerű gondolat, és a legkisebbektől, 6-8 hónapos gyerekektől kezdve, óvodáskorúakig próbáljuk megmutatni ennek a intermezési keretnek a jelenlévőségét már pici csoporttagoknál is.
Ez velünk született dolog, vagy tanult forma?
Amiben ez a kutatócsoport megint egy újszerű elképzelést képvisel, az az, hogy velünk született elemek vannak ehhez, de ezek nem tartalmak, jelentések, amik velünk születnek, hanem olyan értelmezési keretek, amely rugalmasan alkalmazhatóak, bárhogy kontextustól függően feltölthetőek, de az értelmezési keretek mintegy a kezdetektől fogva segítik az információ szervezését. És ez egyszerre azt jelenti, hogy a legelső pillanattól az értelmezési keret segítségével bekerül egy társas kapcsolati hálóba a gyerek. Nem kell, hogy értse pontosan a jelentéseket, amik körülveszik, de aktív tagja tud lenni a csoportnak. És az újra találkozásokon keresztül, a csoportban való működésén keresztül, mivel tud részt venni ezekben az elemi folyamatokban, egyre gazdagabb és mélyebb jelentéseket tud ugyanannak a folyamatnak a révén megérteni. Egy nagyon egyszerű példa az utánzás, amivel több mint 10 éve foglalkozom. Hogy a legelső pillanattól kezdve, hogy aktív mozgásra képes egy gyerek, nagyon könnyedén, és ezt minden ember tapasztalja a hétköznapokban, lemásol viselkedéseket, amit lát. Mi kiigazoltuk azt, hogy ez nem vakmásolás, hanem csak olyan cselekvéseket másol, amelyek jól látható célra irányulnak, és az adott helyzetben hatékony és racionális célelérést biztosítanak. Ez egy szűrő már, egy értelmezési keret, amiben a rengeteg információból kiveszi azt, ami számára, egy ilyen számára hasznos. De ennek van egy változata, amikor a másik személy olyan környezetben, hogy ezt neki célozza, mint csoporttag, mutatja be, akkor olyan viselkedéseket is megtanul, amit egyébként nem racionális és nem tanulna meg, mint egy váltókapcsoló. Elfogadja, hogy vannak olyan társas jelenségek, amit utánoznia kell, amit először nem kell, hogy értsen, csak mivel egy olyan társtól jön, akit elfogad tudással rendelkezőnek, tőle tanulja egy ilyen utánozáson keresztül, akkor megtanulja azért a viselkedést magát, hogy később megértse, hogy pontosan mire való. És ez egy olyan dinamikus fejlődést tesz lehetővé, nem vakamásolás, eredetileg van egy egyéni tanulási szűrő, amire ráépül egy társas tanulási szűrő, és a kettő folyamatos kapcsolatban egy nagyon-nagyon jól alkalmazható, a társak iránymutatása által működő beilleszkedési folyamatot eredményeztet. Nagyon röviden összefoglalva, mi azt próbáljuk megmutatni, hogy hogyan tanulnak egyszerre társaktól információt, és társakról egy nagyon gazdag tudást kisgyerekek.
Ebben benne van az alkalmazkodás is, hiszen ha valaki bekerül egy csoportba, automatikusan alkalmazkodik ahhoz a csoporthoz.
Egészen konkrétan ebben benne van az is, hogy amit olyan emberektől tanulnak, akik elfogadnak olyan reprezentánsként, aki szakértője annak a tudáskörnek, amiben ők bekerülnek, akkor a tőle érkező tudást normaként kezelik. Ami azt jelenti, hogy már pici gyerekek, 3 évesek is, ha valaki más beazonosítanak hasonló tudással rendelkező csoportnak, magyarul beszélő személy, akkor protestálnak, ha egy-egy ilyen utánzással megtanult viselkedést másképp próbál elvégezni. És az a másik kulcskérdése a vizsgálatunknak, hogy ez a rugalmatlan normakövetés hogy válik egy rugalmasan alkalmazható szabálykövetéshez. Tehát, hogy mindennapjainkban is az valahogy az ideál, hogy elfogadjuk a szabályokat, de nem vakon és bigott módon követjük őket. És ennek a mechanizmusát, hogy ezt nem tanítjuk a gyerekeknek, tehát próbáljuk, de megelőzi ezt a tanítást egy önkéntes belátás, hogy erre van érzékenységük. Nem tudnánk megtanítani nekik, hogyha nem lenne erre tényleg egy előfeszítettség. És ennek az alap elemeit próbáljuk megtalálni.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Most hírek következnek. Hamarosan visszajövünk.